Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, miután lejárt az MKPK elnökének, elnökhelyettesének és állandó tanácsának 5 éves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki és elnökhelyettesi tisztségre legfeljebb 1 alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén Mária Pócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardi György veszprémi érseknek eddigi munkájukat. Az új elnök és az elnökhelyettes mellett az állandó tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyés püspök. Afganisztánban már legalább 1400 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 3000-en megsérültek. Az ENSZ szerint a katasztrófa akár több százezer embert is érinthet, tekintve a sok erős utórengést. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. A segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy az ökumenikusok számlaszámára átutalással is lehet segíteni Afganisztán megjelöléssel. A Hungary Health programon keresztül a magyar kormány 3 millió forintot ajánlott fel. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-15. Osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményekben, első felsőoktatási szakképzésben, első diplomás vagy első mesterdiplomás képzésben vesznek részt. Az ösztöndíjat 1 tanévre lehet elnyerni, az októberig benyújtható pályázat részletei a szentimrepályázat.katolikus.hu internetes oldalon találhatók. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Kína és az Egyesült Államok jól kijöjjenek egymással, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégájával és másokkal is tárgyalt Pekingben. Szijjártó Péter jelezte, az együttműködés a rekordok időszakát éli, hiszen 2020, 23 és 24 után idén az első fél évben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást hazánkba. Az Európában zajló 5 legnagyobb kínai projektből 4 Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31%-a nálunk kötött ki, fogalmazott. Az év első felében 5%-kal növekedett a kereskedelem, hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, és nyáron az eddigi legsikeresebb kötvénykibocsátást hajtottuk végre Kínában 5 milliárd renminbi értékben, taglalta a tárcavezető. Hozzátéve, hogy a Kínából Magyarországra érkező turisták száma 44%-kal nőtt, emellett a magyar egyetemeken a második legtöbb külföldi hallgató is Kínából érkezik. Emellett újabb, nagy ottani vállalatokkal is tárgyalt, olyanokkal, amelyek még nincsenek nagy jelenléttel a magyar piacon. Ha a Ukrajna adminisztrációjának vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utazni a Moszkvába, jelentette ki Pekingben Vlagyimir Putyin a Kremlnél akkreditált újságírók csoportjának nyilatkozva. Ha Volodymyr Zelenszkij kész találkozni, jöjjön el, mondta az orosz elnök. Ugyanakkor ismételten kétségbe vont, hogy az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij legitim államfője, mint fogalmazott, találkozni vele jelenlegi státuszában a semmibe vezető út. Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euróatlanti biztonságra, jelentette ki a NATO főtitkár. Ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát, sorolta Mark Rutte. A katonai szövetség vezetője Alar Karis észtelnökkel folytatott megbeszélés Brüsszelben, ezután nyilatkozott. Sajtóírek szerint újabb magyart hurcoltak el kényszersorozással Kárpátalján, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás úgy fogalmazott, reméljük él még, Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. 4,5 milliárd forintot vettek le a főváros számlájáról, jelentette ki Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Budapest adóssága így már 70 milliárd forint. Az intézkedés a jogvédelem eltörléséről szóló ítélet következménye lehet. A főigazgató szerint a döntés tavaly decemberre vonatkozik, így egyelőre nem kell befizetniük 28 milliárd forintot, évvégére viszont kritikus helyzetbe kerülhet a főváros. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyolfelhővel is. Néhol kisebb zápor, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat majd. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán újra nyáriasan 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Belicai Zsófia alkotói pályáját ismerhetjük meg. Ezen kívül szó lesz még a gyöngyösi jókai hónapról, és szeptember lévén egy kicsit a szüretről is beszélünk. Tartsanak velünk!
Budakesziről köszöntöm a kedves hallgatókat. Belicai Zsófiához jöttünk, ő iparművész, kerámiát és textil tervez, valamint tanár is, dizájn és vizuális művészet szakon végzett, és az általános, illetve középiskolában vizuális kultúrát, valamint technika és tervezés színű tantárgyakat tanít. Most abból az alkalomból jöttünk, hogy beszélgessünk a művészetéről, az elkészített műalkotásokról. Neki a felmenői között is voltak kézművesek, úgymond művészemberek. Nemrég láttunk egy kiállítást, a rádióhallgatóknak is beszámoltunk róla, Mézes Kalácsos felmenőkről is be tud számolni Zsófia.
Apai ágon a Jeskófalvi Belicei család leszármazottja vagyok. A név sokak számára ismerős lehet, mert nemrégiben a Kisceli Múzeumban volt a család életéről egy tárlat, Mézes Élet címmel. A család mindegy 4 generáción keresztül foglalkozott mézből készült termékek készítésével és forgalmazásával is. A több mint 100 évig üzemelő budapesti céhben legfőképpen mézes kalácsokat készítettek, de gyertyákat és padlóbeeresztőt is árultak. Kézműves tevékenységük lévén valószínűleg örököltem tőlük némi tudást, mivel sok faragott figurális ütőformát készítettek ők maguk is, és úgy látszik, hogy ennek volt nálam is hozadéka. Sajnos az üzemet 1949-ben államosították, de a családunk több tagja azóta is a receptek alapján készíti a mézes kalácsot. Én főleg a karácsonyi és a húsvéti időszakot megelőzendően.
Már gyerekkorában is érdeklődött a művészetek iránt. Hogy derült fény arra, hogy fogékony a művészetekre? Miket készített?
Már gyerekként kiderült, igen, hogy ez nekem viszonylag jól megy. Azért alakult ez így, mert zárkózott gyerek voltam, és sokszor kerestem a magányos tevékenységeket. Erre remek lehetőség a kreatívkodás. Előszeretettel készítettem a szüleimnek ajándékokat, mint például könyvjelzőt, de emlékszem, hogy az akváriumunk háttérképét is én rajzoltam meg. Sem a humán, sem a reál tantárgyak nem mentek sajnos jól az iskolába, a kézművesség viszont mindig örömet szerzett.
Hogy került végül az egyetemre?
Hát ennek hosszú útja van. Az érettségi vizsga után kerestem a lehetőséget, hogy mivel foglalkoznék szívesen a jövőben, így találtam rá a Téba Művészeti Akadémiára, ahol a szobrászakot választottam. A térlátásom mindig is nagyon jó volt, így esett a választásom erre a szakra. A mesterem Nagy István János szobrászművész volt, és az ő hatására jelentkeztem később a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászszakára, ahova 7 évnyi próbálkozás ellenére sem nyertem felvételt. Ezután úgy gondoltam, hogy más irányba terel engem az úr, és mivel térben alkotni mindig is szerettem, erre sok lehetőséget ad a kerámia szakirány is. Így jelentkeztem az akkor még budapesti kommunikációs és üzleti főiskolának az újonnan induló művészeti képzésére, ahol kerámia szakirányt jelöltem meg. Már a felvételi vizsgán kiderült, hogy itt tárt karokkal fogadnak, és nem is csalódtam a képzés színvonalában, és nagyon naprakész dolgokra tanítottak. Így később a mesterképzést is náluk töltöttem el, de teljesen más szakon, textiltervező szakra jelentkeztem. Időközben az iskola is nevet változtatott, ekkor már a Budapesti Metropolitán Egyetem nevet viselte.
Milyen anyagokból készít szobrokat?
Agyagból, gipszből, betonból, műanyagból, szivacsból, drótból, gyapjúfilcből, és minden anyagból, amit találok, és megihlet.
És hogyan készül egy szobor? Hogyan lesz a gondolatból kész alkotás?
Ha erre nagyon röviden próbálok válaszolni, akkor azt kell mondanom, hogy hát ez attól függ. Hosszabban kifejtve meg általában az szokott történni, hogy minden művésznek van egy preferált technikája, amiben nagyon szívesen és otthonosan mozog. Abban vagyok én talán szerencsésebb sok alkotóművésznél, hogy multidisziplináris képzésben részesültem az egyetemi évek alatt, a különböző szakok váltogatása miatt, gondolok itt a szobrászatra, a kerámia tervezésre és a textil tervezésre, és emiatt sok médiumban nagyon otthonosan tudok mozogni. Azt, hogy éppen melyik technikához nyúlok, azt nagyon sok minden határozza meg, például, hogy mi a gondolat, az elképzelés. Sokszor egyébként az elképzelés sem belőlem fakad, hanem mondjuk egy pályázat esetén szoktak adni konkrét hívószót, amire reflektálni kell, tehát ott a csíráját azt ők ültetik el a gondolatnak. Ha meg megrendelésről van szó, akkor ott a megrendelővel kell a kritériumokat egyeztetni. Így volt ez akkor is, amikor oltárterítőket készítettem. Egyeztettem kellett a méretet, a színt, és hogy milyen motívum jelenjen meg a oltárterítőn. Ilyenkor az szokott segíteni, hogyha vázlatot készítek, és ez mind nekem, mint a megrendelőnek támaszt nyújt abban, hogy mit fog az elkészült tárgyon látni a későbbiekben. És persze a legfontosabb hozzátevője annak, hogy hogyan lesz a gondolatból kész tárgy, az az isteni sugallat.
Az ihlet, úgy is lehet mondani, hogy az igen, isteni sugallat ihlet formájában jelentkezik. A megmunkálás az hogyan alakul ki egy alkotás, miként dolgozik rajta?
Kerámiából készült sorozatom, konstrukció néven fut. Még az egyetemi évek alatt készítettem az elsőt, egy kiadott feladat kapcsán, és az inspirációm az építkezések hangulatvilága. Azóta több is készült ezekből, különböző formai megjelenésekkel. Ezekhez általában apróbb szemcséjű agyagot használok, mert az jobban bírja a strapát. A szerkezetek egyféle alapelemből épülnek fel, amiket játékosan a tér minden irányába tudok mozgatni. Amikor rátalálok a végleges helyükre az alapelemeknek, akkor egy hígabb és valamilyen oxiddal színezett agyaggal véglegesen illesztem össze a formákat, így kialakítva a csomópontokat, és a szerkezetek ezektől a színes csomópontoktól válnak igazán látványosra. Akik már többször látták a munkáimat, azok már ránézésre tudják, hogy melyik az enyém.
Hogyan lehetne részletezni, hogy miként készül el egy alkotás?
A kerámia tárgyak a végleges megjelenésüket a tűzben érik el. Az égetés után látható rajtuk csak a valós színek, és zsugorodnak is a tárgyak a meleg hatására. Mivel nincs itthon égetőkemencém, ezért ezt a fázist bérégetésben oldom meg. Balatonalmádiba szoktam járni, ott több kemence is bérelhető akár egy időben is. Amíg a kemence dolgozik, addig jó idő esetén Balatonfüreden szoktam kipihenni a strandon a fáradalmakat, rosszabb idő esetén meg a szintén Füreden lévő Vasari galériában nézem meg az aktuális kiállítást. Természetesen nem könnyű eljutatni autóval a még nyers tárgyakat a kemencéig. Konstrukcióim megjelenési formáját ez is befolyásolja, de szerencsére az agyagban lévő samót, azaz ezek az apróbb kis kiégetett szemcsék, némi védelmet nyújtanak a szállítás kapcsán. Az ilyen anyagokból készült tárgyak már az égetést megelőzően is ellenállóbbak. A szállítás hazafele Budakeszire már nem szokott ilyen problémát jelenteni, mert a kész tárgyak már bírják a szállítást. Szerencsére a textil munkáimhoz szükséges infrastruktúrás háttérrel már itthon műterem lakásomban elég jól rendelkezem. Szövőszékem is, varrógépem is van. A négyüstös paraszt szövőszékem a padlástérben kapott helyet, máshol nem is nagyon férne egyébként el. Egy ócskástól szereztem be szintén Balatonalmádiban, amikor egy szövős foglalkozáson vettem részt. Elsősorban sálakat szoktam rajta szőni pamut alapanyagból, de a sálakhoz illő táskákhoz is az alapanyagot ezen a szövőszéken szövöm, csak azt később még meg is kell varnom, hogy táskaformát öltsön. A varrógépem nem nagy térfoglalású, egy kisebb asztalon is elfér, lakáson belül is cipelni szoktam. Ez a megmunkálandó anyag méretétől függ, hogy éppen a lakás mely szegletében dolgozom rajta. Az oltárterítők hímzését is ezen szoktam megoldani, de gyakran találkozik szegény varrógépem más különböző alapanyagokkal, amik hivatalosan nem odavalók, de a műanyagot is beszoktam alá préselni. Nem szereti, de bírnia kell.
Láttam a képeit az interneten, és a textil képeit, illetve a műveit, és volt egy ilyen különleges ábrázolás, hogy nagyon sok női mell sorakozott egymás mellett. Milyen célból készítette ezeket az alkotásokat?
2017 telén harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nálam. Akkor jött a gondolat, hogy a saját betegségem kapcsán kiállítást szervezzek. Két fő gondolat volt ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy prevenciós jellegű legyen a tárlat, így gondoltam, hogy segítek másokat is akár a gyógyulásukba, illetve a szűrés fontosságára felhívni a figyelmet. Ma Magyarországon minden nyolcadik nő lesz élete során mellrákkal érintett, ez egy nagyon nagy szám, ha ebbe belegondolunk, de ma már ez a betegség nem egyenlő a halálos korral, de az, hogy ez ne legyen rossz kimenetelő, ahhoz minél hamarabb fel kell ismerni a betegséget. Sajnos szűrésre is kevesen járnak, pedig nagyon szervezetten zajlik, úgyhogy itt buzdítok mindenkit, hogy járjunk el a szűrésekre, nem csak a mellrák szűrésre, hanem minden egyéb szűrésre járjunk el. Az időben történő felismerés életet menthet, ráadásul minél hamarabb veszik észre, annál kevesebb beavatkozással gyógyítható, ami nagyon fontos. A másik gondolatom meg az volt a kiállítás kapcsán, hogy én magam is kifelé haladjak a betegségből, így ez egyfajta traumafeldolgozás is volt a részemről.
Mik voltak a gyógyulás állomásai?
Elsőként a műtét, ahol a jobb mellemet eltávolították, sok környező nyirokcsomóval együtt. A műtét közben kaptam egy ideglenes implantátumot a mellembe, amit hónapokon át tágítottak, így készítve helyet a már végleges implantátumnak. Ez alatt 16 kemoterápiás kezelést kaptam, majd 25 sugárkezelést, és tablettában még a mai napig hormonkezelést kapok. Mivel nekem egy progeszteron és ösztrogénérzékeny rákom volt, ami azt jelenti, hogy hogyha ezekből a hormonokból kevesebb van a szervezetembe, akkor kisebb a daganat kiújulásának esélye. A gyógyulási folyamatnak volt örömteli része is, amikor egy újabb operációval megkaptam a mellembe a már végleges szilikon implantátumokat. Azért mondom több eszem, vagy implantátum, mert az egészséges mellembe is került egy kisebb, így lett szimmetrikus a dolog.
Jelenleg van kiállítása? Láthatóak valahol a művei?
A legközelebbi kiállítás, amin alkotásom szerepelni fog, az a pesti Vigadóban lesz, és a 8. nemzetközi textilművészeti triennálé munkáiból lesz ez egy válogatott kiállítás. Október 29-től lesz látható, és nagyon sok művész, textilművész kollégám alkotásaival együtt, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni.
Az elején volt róla szó, hogy tanít, hol tanít pontosan, és hogyan értelmezi a dizájn és vizuális művészet tantárgyat, miket tanít a gyerekeknek?
A Bármadas Református Gimnáziumba és általános iskolába tanítom az általános iskolai korosztályt, vizuális kultúra és technika és tervezés tantárgyakra. Pont a betegségem alatt jártam a Móli Nagyművészeti Egyetem dizájn és vizuális művészet tanár szakára, ahol emiatt egy évet halasztanom is kellett. Viszont a rektori díjjal jutalmazott diplomamunkám megszerzése után rögtön tanítani is kezdtem. Idén szeptemberben lesz a 7. tanévem, amit elkezdek. Az óráimra elsősorban a változatosság, ami jellemző. Mikor végzünk a gyerekekkel egy feladattal, legyen az akár mintatervezés, illusztráció készítés, vagy a perspektíva helyes alkalmazása, utána biztos egy merőben más feladat lesz a következő órán. Erre azért van szükség, mert a gyerekek figyelme manapság könnyebben lankad, és az egyik gyerek inkább ebben ügyes, a másik gyerek inkább abba, és nem csak, hogy ügyes benne, hanem leli kedvét, úgyhogy ezért a gyakori változatosság. Illetve a különböző feladatok, különböző dolgokat fejlesztenek, és mindeközben még a nemzeti alaptanterhez is igazodni kell. Természetesen előszeretettel viszek be a szakmáimhoz közel álló feladatokat is az óráimra, ilyenek például a térbeli feladatok különböző alapanyagokból. A legnagyobb sikert nemrégiben a Papírkutya című feladat alkotta a diákok körében. Három fős csoportokba kellett dolgozniuk, és a 45 perces óra végére készíteni közösen egy főleg papír alapanyagokból lévő kutyát, amihez én vittem be különböző struktúrájú maradék alapanyagokat, és az óra végére egy négy lábon álló kutyát kellett ezekből létrehozniuk. Még a állat magasságát is előre megadtam, hogy ne legyen túl könnyű a feladat. Elég hangosak voltak az órán a gyerekek, de a készmunkák a végén magukért beszéltek. Az elmúlt tanévben rajzszakkört is tartottam az iskolába. Ezeken az alkalmakon nyílik igazán lehetőség, hogy rajzpályázatokra készüljünk. Elég szép eredményeket értünk el, és remélem még fogunk is a közeljövőben.
Milyen művészeti tervei vannak?
Hazai és külföldi pályázatokra is folyamatosan adok be munkákat, az adott pályázat hívószavára reflektálva. Az alkotásoknak ilyenkor viszonylag gyorsan kell készülniük, mert sajnos nagyon rövid határidővel írják ki ezeket a pályázatokat. Az adventi időszakban a várban rendezett iparművészeti vásáron biztos, hogy megtalálható leszek. A szőt sálaimmal, táskáimmal és egyéb textilből készült apróságokkal. Már lassan esedékes egy újabb önálló kiállítás, nagy valószínűséggel a rákmelők kiállítás 2.0-as verziója lesz ez, de ebből még egy vándorkiállítás szervezése is szóba jön, főleg október környékén, ami a merrák elleni küzdelem hónapja.
Most feljöttünk egy emeletet, és most megnézzük az alkotásokat. Konstrukció a cím, ez miből van?
Kerámia az alapanyaga. Egy alapelemből épül föl mindegyik, egy ilyen kis fél szemüvegféleségből, és a színes csomópontoktól lesz ez igazán látványos. Többféle formai kivitelezés van. Van kisebb méretű is, és nagyobb méretű is.
Ez egy építménynek néz ki gyakorlatilag.
Igen, ez így van, mert az építkezések hangulatvilága tükröződik ezekből. Az ihlet meg, amikor ezeket építem. Konstrukció 1-től már a 30-40-nél tartok, nem tudom. Ez az a sorozatom, ez a konstrukció. Az elsőt az egyetemi évek alatt készítettem, az egyébként a padlástérben van. Tehát egyébként annó az OMDK-n az Országos Diákköri Művészeti Konferencia keretein belül készült. Ott a szobrász szekcióba neveztem be még zöldfülű egyetemistaként, de ennek ellenére sikerült elhoznom egy harmadik országos helyezést a fénynek alárendelt kompozíciós tárgyaimmal, aminek az első verziói még fából készültek, és viszonylag színesek, később készült verziói meg plexiből. Ezekről azt érdemes tudni, hogy a fénynek ugyanolyan jelentősége van ezeknél a szobroknál, mint magának a szobornak, úgyhogy ami árnyékot vet, az is nagyon látványos tud lenni, mert ezeken így át tükröződik a fény, illetve magán a formán megjelenő árnyékok is, és visszatükröződések is nagyon látványosak és érdekesek.
Ezeket úgy lehetne leírni, hogy félkör alakok vannak elkészítve, és össze vannak fűzve kisebb-nagyobbak. Van fekete, szürke, piros-fekete.
A színeknek is van jelentősége. Próbáltam egy kicsit monokrom sorozatokban is gondolkodni, pont azért, mert a rajtuk megjelenő fény ezeknél a színeknél tud igazán érvényesülni. Úgyhogy készült fekete is, fehér is, piros is. Ezek a munkák a textil szaknak köszönhetőek. Szóval nem a hagyományos textil munkák jutnak az embernek az eszébe, amikor ezekre az alkotásokra néz egyből. A megmunkálásuk ugyan textil jellegű, mert a varrógéppel szoktam összeilleszteni az egyes alapelemeket, amik különböző formájuk és különböző méretűek, de maga az alapanyag az műanyag. Általában úgy szoktam, hogy van egy átlátszóbb része, ahol itt is szépen az árnyékok meg tudnak jelenni, átvilágítva a testet. A műanyag részeknek a színe is meg szokott jelenni árnyékként a földön mellette, de ugyanakkor vannak olyan műanyag elemek is benne, amik nem átlátszóak, és ez nagyon érdekes megjelenést kölcsönöz a tárgynak.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hengert ad ki, kék és fehér szelvényekből áll, és össze van fűzve kék színű fonallal.
Nem csak ilyen formai megjelenésű, de az anyaghasználat az ugyanez. Több különböző méretű és színvilágú dolgot is készítenek. Például a textil triennáléra is ebből az anyagból készítettem a Sírnak a sarki jegek című alkotást, aminek a mondani valója az volt, hogy fehér és kék anyagot használtam hozzá, és a sarki jegek drasztikus csökkenésére szeretném vele felhívni a figyelmet. Ezért a munkámon a kék színű rész az elolvadt jeget illusztrálta, a fehér színű meg a még hútakaróval és jéggel borított részeket. Amit leginkább szoktam mostanában csinálni, szóval ezek a konstrukciók, mondom, az egytől kezdtem, és megyek fölfelé, ahogy egyre több készül, rendszeresen szövök sálakat és táskákat. Barbie ruhákat szoktam varni. Barbie ruhák. Ezt eladásra, ezt is szoktam árulni vásárokon.
És divattervezéssel nem foglalkozik?
Nem.
Csak babaruhákat tervez.
Csak a babaruháknak tervezek ruhákat. A Barbie babáknak kimondottan. Gyerekként nagyon szerettem barbizni. Ez ihletett meg, hogy akkor varhatnék a barbiknak ruhát. Egyébként próbálom úgy varni a ruhákat, hogy a mai divatnak megfelelően, és nem kihívó öltözékeket, pont azért, hogy sztereotípiát, ami a Barbie babáról kialakult, azt elnyomjam, vagy föl tudjam tüntetni ezeket a műanyag babákat más közegben, más színbe, hogy talán így már szívesebben adják a gyerekek kezébe ezeket a játékokat.
Igen, van itt egy fekete Barbie baba, térd alatt élő ruhában, egy másik hosszú vörös hajú Barbie, farmerkezes lábasban és kockásingben, aztán mellette Ben, tengerész trikóban, szürke, rövid nadrágba, aztán mellette egy fekete hajú Barbie farmer szoknyába és piros felsőbe, és mellette pedig egy szintén egy barnás hajú lány fodros vagy rakott szoknyába és kis rövid felsőbe.
Igen, és pamut alapanyagokból varrom ezeket a ruhákat is. Azt gondolná az ember, hogy nagyon könnyen varrom meg ezeket, de ez nem igaz, mert ugyanazokat a lépéseket meg kell csinálni a varrógép alatt, mint amiket egy rendes nagyméretű ruhánál. Maximum az öltés hosszak rövidebbek, de kisebbek, úgyhogy nem lehet nagyon a varrógép pedáljára rátaposni. Úgy varrok, mint egy lassított felvétel, hogy ne szaladjak túl sokszor az anyagon.
És a sálak, amiket sző, azok milyen színűek?
A sálaim elég vegyes szín felhozatalba vannak. Azt szoktam, hogyha szövök egy sálat, akkor mellé szoktam varni egy hasonló színvilágú táskát is, hogy ezeket párba lehessen hordani.
Megmutatom, jó? Inkább ilyen bevásárló táska. Fehér alapon és kék, narancssárga, lila, szürke mintás, vagy csíkos, igen, sötét, világos férfinői, igen, feketébe és hozzáillő sötét színekkel, sötét lila, narancssárga, szürke, lilás, középen fekete, és két oldalt van a mintája, igen, csíkos.
Mert rá kell lenni közelem színe a rózsaszín, ezért nagyon sokszor megjelenik a szövés közben nálam a rózsaszín. A kis szalagot is magamra szoktam tűzni, hogy a rózsaszín szalagot, ami a küzdelemnek a jelképe, úgyhogy, hogy föl tudjak hozzá megfelelően öltözni, ezért sokszor van rózsaszín sálam meg táskám.
Budakeszin voltunk Belicai Zsófia iparművésznél, kerámikus és textiltervezőnél. Az alkotásairól beszélgettünk. Császi Erzsébetet hallották.
Jókai Mor 200 címmel Jókai hónapot szervez a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár, melyen számos előadással, kiállítással, gyermek és felnőtt programokkal várják az érdeklődőket. Balogh Judit igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Fontosságáról azért beszéljünk, mert van ezen a plakáton egy kulcsmondat, ami érdekes és hívogató, hogy amit az iskolában nem tudhatsz meg Jókairól.
Pontosan ez volt a célunk. Tehát mindenkiben él egy kép Jókairól, kötelező irodalmakból. Sajnos általában vannak rajongók, én nem mondom, én is nagy rajongója vagyok, tehát a kötelező irodalmon túl sok Jókait olvastam, és szerintem sokan vagyunk ezzel így, de vannak, akiknek meghatározó volt az iskolai élmény, és az nem feltétlenül mindig pozitív. Viszont Jókait nem lehet számításon kívül hagyni, hiszen ő volt a nagy mesélő, egy hatalmas géniusz, hatalmas írásmennyiséggel, és ezért szerettük volna megmutatni, hogy mennyi minden rejlik Jókai mögött, amit valóban nem tudtunk megtanulni, vagy nem hallottunk róla, vagy annyi érdekesség van az ő életében és a munkásságában, amit úgy láttuk, hogy meg kell mutatnunk.
Ez tehát a fontossága.
Így van.
Aztán időpontokba szedtétek, meg ráncba szedtétek a szeptembert. Ráncsuk le a leplet a programokról, mert a helyszínek is igen változatosak, minden lesz benne, és válogattatok. Tehát amikor néztem, hogy van benne kiállítás, van benne előadás, van benne családi ötélkedő, tehát ilyen kis csomagokra bontottátok az egészet, hogyha most kibontanád egyesével, azt megköszönnénk, de hogyha részleteiben kívánod bemutatni, kronológiai sorrendben, mikor kezdődik, hogy lesz, akkor azt is szívesen fogadjuk, parancsol.
Tényleg változatos programokkal készülünk, mert szerettünk volna minden korosztályt megszólítani, hogy mindenkinél megtalálni azt a pontot, ami esetleg érdekes lehet. És ezért úgy gondoltuk, hogy szálljunk erre egy egész hónapot, szeptember 3-ával kezdünk, egy könyvbemutató íróolvasó találkozóval, Szécsi Noémi jön majd hozzánk, Jókai és a nők című kötetével, ami egy rendkívül izgalmas könyv. Nem szenzációhajház, hanem inkább azt mutatja be, hogy tényleg milyen viszonyban állt Jókai a nőkkel és egy nagyon tartalmas jó könyvvel találkozhatnak, akik eljönnek majd erre a találkozóra. Szeptember 10-én Juhász Anna irodalmár lesz a vendégünk, akit nagyon sokan ismerhetnek, hiszen ő a magyar irodalom nagyon fontos szereplője, a Hadik Irodalmi Szalon háziasszonya. Minden irodalmi rendezvényen az országban, könyves irodalmi rendezvényen lehet vele találkozni. Ő jön majd hozzánk szintén jókai előadással, ahol majd kibontja azt, hogy milyen hatással volt a későbbi író nemzedékre jókai. Varga Kamil, ferences testvér nem ismeretlen a gyöngyösiek számára, lesz egy fantasztikus előadás. Szeptember 30-án a Széchenyi Orsia EGRI kolléganőnket várjuk majd nagy szeretettel. Az EGRI kollégák a kötelező irodalmakhoz társasjátékokat készítettek, és most elhoznák a jókai kötetekhez készült társasjátékot, amit ugyancsak majd a diákoknak is megrendeznénk délután, este pedig felnőtt családias játék formájában.
Történelmi szőlőfajták és borok a Mátrában. Nem könnyű feladat a régi magyar szőlőfajták termesztése és gondozása, hiszen kevés tudás és irodalom maradt fent róluk. Azonban akadnak olyan borászok, akik megpróbálják újraéleszteni ezeket itt a Mátrában is.
Hogy vonzott téged ez a borászat vagy a szőlészet egyáltalán Budapesttől idáig?
Hát ez egy hosszú történet, megpróbálom rövidebben összefoglalni. Én először borkedvelőként kezdtem beleszerelmesedni a borok világába, és aztán ez addig fajult, amíg mindenféle tanfolyamokon vettem részt a Wine and Spirit Education Trustnak a módszerével, és eljutottam a felsőfokig, és már nagyon beleástam magam, és már azon gondolkoztam, hogy ennek a diplomakurzusára elmenjek, amikor aztán jött az ötlet, hogy csináljunk bort. És én egyeken csináltam bort egy pár évig, aztán utána azt félbehagytuk. Azt tudtam, hogy ezt mindenképpen folytatni akarom, mert ez egy olyan dolog, amit az ember, hogyha elkezd, akkor megérzi az ízét, akkor nem tudja abba hagyni. És azt is rögtön tudtam, hogy a Mátrába kell jönni, mert ugye akkor még Budapesten éltünk, és akkoriban még Losonci Bálintot, aki Gyöngyös Patán volt az első ilyen gyűjtmentborász a 2000-es évek elején, őt kérdeztük meg, hogy hova érdemes jönni, hol érdemes szőlőt venni, és hát nagyon szép képeket festett Gyöngyös Patáról, úgyhogy hittünk is neki, és vettünk ott egy pincét, meg szőlőket, most már 4,5 hektárral, talán egy picivel több is, mint hobbi.
Ez mikor indult?
Ez 17 volt az első évjára, 16 végén vettük az első szőlőket. És rögtön az első időszakban, az első területünket, amikor vettük, akkor kiderült, hogy ez egy hektáros terület volt a gyöngyöspatai Bodicsi dűlőben, hogy van egy másik érdeklődő is, de neki csak egy harmad hektár kellene. És amikor utána kérdeztem, hogy ki ő, akkor kiderült, ez Kovács András, aki most már úgy hívják az ő birtokukat, hogy Hegymente birtok. És én őt ismertem, mert ő egy nagyon szigorú blogger volt, borblogger, tehát ugye a borbloggerek azzal foglalkoznak, hogy kóstolják a borokat, járják a borvidékeket, és pontoznak, és borleírásokat adnak, és egy ismert borblogger volt, és én még egyekről ismertem, és mondtam, hogy jó, hát hogyha az Andrásról van szó, akkor azt az egyharmad hektárt, az egyik háztáit, azt átengedjük neki. Gyakorlatilag ő vitte a figyelmünket afelé, hogy léteznek ilyen filoxéra vész előtti fajták, amikről én hallottam előtte, de annyira sokat nem tudtam erről. Ennek az apostol, ennek a dolognak Szentesi József, aki a Velencei tó mellett tevékenykedik, és ő volt az, aki gyakorlatilag beleásta magát ebbe a történetbe, hiszen az történt, hogy a filoxéra vész idején, 19. század végén nagyon-nagyon sok régi magyar szőlőfajta gyakorlatilag elveszett. Eltűnt. És a pécsi kutatóval karöltve kiválasztott 10 fehér és 10 kék szőlőfajtát, amiket a pécsi kutatónak van egy génbankja, és abból hozott el szaporítóanyagot, és elkezdte felszaporítani. Most el lehet képzelni, hogy ez mennyi idő, amíg ebből mennyiség lesz, hiszen egy-egy rügy az, amit utána rá lehet oltani egy meglévő szőlőre, vagy oltványt lehet belőle készíteni. Tehát évek, hosszú évek teltek el, amíg értelmezhető mennyiségű bor készült ezekből a fajtákból.
Kiszáradt a torkom, kiástam. Jár, aki mindig volt. mindig bort iszik.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsa közül a 3. parancsról, évente gyónnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál, lesz szó. Ennek kapcsán a húsvéti időről, a szent gyónásról és a búcsúról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Van egy nagyon fontos megállapítás, amely az 5 parancsolattal kapcsolatos, de ez, ismét hangsúlyozom, ez a minimum a legkevesebb, hiszen az 5 parancsolatnak ez a lényeg, hogy valamilyen szintet, alsó szintet rögzítsen. Ezt már a későbbiekben nem is fogom előhozni, mert ez éppen elégszer elhangzott. De ugye évente gyónyál is legalább a húsvéti időben áldozzál. Mi az, hogy húsvéti idő? A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje egy nagyon nagy terjedelem hanvazó szerdától Szent Háromság vasárnapjáig tart. Tehát igazán van időnk meggyónni, megáldozni, ha csak ezt az alsó szintet tudjuk megcélozni. Senki nem mondja azt, hogy nincs erre idő, mert bőven van. Hanvazó szerdától húsvétig ugye 40 nap van, és hát még ott van a 7 vasárnapi, de 40 olyan nap van, amikor azok kifejezetten nagybőti napok. Húsvét után még ott van pünköst, ami 50 napos, pünkösdig 50 nap, és még utána a Szent Háromság vasárnapja, tehát mintegy, körülbelül mintegy 100 nap áll rendelkezésre, több mint 3 hónap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésére. 90 nap a nagybőjt, 50 nap a húsvéti idő, és még a húsvéti idő, aminek a záró pontja pünköst, húsvéti idő után még Szent Háromság vasárnapjáig meggyónhatunk és megáldozhatunk. Legalább ezzel a lehetőséggel éljünk, hiszen ahogy a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 5. versében hallhatjuk, nem parancsolatot meghaladóan elmondhatjuk, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban van. Két fontos dolgot azért mondjuk el, hogy mi is a szentgyónás. A szentgyónás, vagy másképpen a bűnbocsánat szentsége, az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az egyházzal. Milyen szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? Jézus a bűnbocsánat szentségét feltámadása napján, vagyis húsvét vasárnap este, erről a Szent János evangélium számol be, a következő szavakkal alapította, tanítványainak ezt mondta, apostolainak, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad. Mi a Szent Jónás hatása? Ez nagyon fontos. A Szent Jónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, mert a gyónással gyakran összekeverjük a búcsút. Illetve a búcsú nyerést tulajdonképpen azzal azonosítjuk, ami a Szent Jónás. Gyakran olvasom egyébként jó szándékú, jó indulatú újságíróktól is, hogy a búcsú nyerés megtörtént, hiszen a hívők, az zarándokok elnyerték bűneik bocsánatát. Hát nem, ez nem helyes, mert a búcsúnak egyik alapja az, hogy az ember valóban meggyónik, a megszentelő kegyelem állapotába kerül, megtisztul a szíve a bűnöktől, nagyobb és kisebb bűnökt. Második feltétel a búcsúnyerésnek a szent áldozás. És a harmadik az, hogy elimádkozzuk az imákat a pápa szándékára, tehát a legalább a mi atyánkot, üdvözlégyet és a Szent Háromság dicsőítését, és az a szép, vagy azt tartjuk mi helyesnek, sokszor elmondjuk, hogy a hiszek egyet is, azért imádkozzuk el, és a búcsú az nem pusztán a bűnbocsánatot jelenti, hanem azt jelenti, hogy a gyónásban ugyan megkapjuk bűneink bocsánatát őszinte bánatunkra, de a büntetést a földi életünkben azt a Jóisten fenntartja, hiszen a bűn és a bűnhődés az összefügg. A bűnöknek mindig van büntetésük. De ha mi meggyónunk, a megszentelő kegyelem állapotába kerülünk, megáldozunk, elvégezzük az imádságokat a pápa szándékára, és ezt mindezt felajánljuk vagy a saját bűnös lelkünkért, vagy egy hozzátartozunk, családtagunk, tisztító tűzben lévő lelkének a szabadulásáért, vagy egy családtagunk, ismerősünk megtéréséért, akkor ez azt jelenti, hogy elbúcsúzni a büntetéstől a földi életben, amely ideig tart, mert a földi életnek a jellemző az, hogy tér és az idő jellemzi, az ideig tartó büntetésünktől való szabadulás a búcsú, és ennek csak egy része a Szent Jónás és a bűnök bocsánata. Ezt azért lássuk világosan. A búcsú nyerésnek tehát az imént felsoroltak a feltételei.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8,
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes